Leslie L. Lawrence, a megfojtott viking mocsara. Felolvassa Szoboszlai Éva. A felvétel 2005. augusztusában készült. Első fejezet. Neki támasztottam a hátam egy bütykös kérgű fatörzsének, s hozzáláttam, hogy kicsomagoljam a felszerelést. Lámpám sárgás fénye a vége láthatatlan messzeségbe húzódó mocsárra esett. A sárga apró virágokra és a virágok alól kíváncsian felém kandikáló béka szemekre. Várjatok csak, gazfickók, dörzsöltem össze a tenyerem. Természetesen eszem ágában sem volt bántani őket, már csak azért sem, mert az északi államokban a varangyok szigorúan védett állatok. Egyszerűen csak megszerettem volna ismerkedni a norvég békákkal. Alig, hanem Sir John Wilford mesélte Londonban, hogy egyetlen csúszómászónak vagy békafélének sincs olyan kifejező értelmes tekintete, mint a norvégiai mocsári varangynak. Az okos tekintetű békák gyanakodva bámultak rám, főleg, hogy a hátizsákomból előkerült egy 38-as Smith and Wesson is. Éppen a fejem felett a famagasságában megszólalt egy bagoly. Talán gyöngybagoly, vagy kubik lehetett. Húhogott néhányat, azután elhallgatott, ahol kidugta képét a fák közül, és kíváncsian nézett le a mocsárra. A következő pillanatban pokoli lárma verte fel a Christian Sandy ingovány környékét. A békák nem csak a fejüket dugták ki a vízből, hanem elkeseredett igyekezettel megpróbálták elérni a holdat. Megcsóváltam a fejem, és ismét Sir John Wilfordra gondoltam. Hát, ami engem illet, nem sok értelmet láttam a béka szemekben, annál több ostoba makacságot, amelyel megkísérelték meghódítani a távoli égi testet. És természetesen brekegtek, megállás nélkül. Az erdő és környéke harsogott egyhangú éneküktől, fejem felett tródoló bagoly sértődötten abbahagyta a húhogást. Nem egészen sportszerűen arra gondoltam, hogy kihasználva a varangyok hold iránti beteges vonzalmát, gyorsan kimerek néhányat a vízből. Már-már emeltem a hálót, amikor mintha elvágták volna, abba maradt az ének. Mintha a béka karmester leintette volna a dalárdát. Fölnéztem az égre, a holdat fekete felhőt akarta el. Arra gondoltam, hogy nyilvánvaló összefüggés lehet a hold és a békák éneke között, amikor megzörrent mögöttem a bozót. Letettem a merítőhálót, és hátrafordultam. Előbb csak egy kerékpár első kerekét pillantottam meg, aztán az egészet. Legvégül a biciklit toló fiatal 20-25 év körüli legényt. A hold a hátam mögött trónolt, és alig hanem feketével keretezett glóriával vonta be az ablakom. A mocsár túlsó partjáról halk szellő indult, éppen abban a másodpercben lebbentette meg a bokrok leveleit, amikor a fiatal férfi észrevett. Nagyot kiáltott és eleresztette a kerékpárját. A bicikli megindult egyenesen felém. Annyi idő maradt csak, hogy ellépjek előle, és amikor el akart vágtatni mellettem, elkaptam a csomagtartóját. Hová viszi a kerékpárját, fürödni? Kérdeztem angolul, és megtámasztottam a lábammal az első kerekét. Megijesztettem? A vörös szeplős képű legény gyanakodva bámult rám, majd a lábam mellett heverő hálóra nézett. Mi az ördögöt csinál itt? Meg akartam ismerkedni a békákkal. Elkapta a kerékpárt, és egy kicsit hátrébb tolta. Nem mondhatnám, hogy barátságos volt a tekintete. Mit akar a békákkal? Semmit, mondtam az igazságnak megfelelően. Mondtam, hogy meg szerettem volna ismerkedni velük. Kicsoda maga? Őszintén szólva, nem igen szeretem, ha ismeretlenek néhány mondat után a nevemet kérdezik, de ez esetben nem láttam okát, hogy ne mondjam meg neki. Leslie L. Lawrence vagyok, ha ugyan mond ez magának valamit. Láthatóan nem mondott semmit. Olyannyira nem úgy megserezzent a tekintete. Neki támasztotta a kerékpárt egy megtermett bokor oldalának. Érdeklődve néztem, mit csinál, de csak addig, amíg észre nem vettem, hogy az a hosszú valami, amit a kezében tart, nem szőlőkaró, hanem egy kétcsövű vadászfegyver. Igazán kíváncsi lettem volna rá, honnan a pokolból varázsolta elő ilyen rövid idő alatt. Csak nem kétcsövű vadászpuskákat teremnek a bokrok a Christian Sandy ingovány partján. Minden esetre ott állt a bokor előtt komor képpel kezében a rám irányított puskával. És mivel pontosan tudtam, milyen galibát tud csinálni egy nagy szemű söréttel töltött fegyver, habozás nélkül föltartottam a karom. Közelebb lépett, de csak annyira, hogy ne érhessem el. Szóval kicsoda maga, Leslie L. Lawrence, mondtam engedelmesen, ezt már hallottam, ezen kívül angol. Jó vicc, ezt magamtól is kitaláltam. Mit keres itt éjszaka a mocsár partján? Mintha említettem volna, hogy meg szeretnék ismerkedni a békákkal. Nem ereszthetném le a karom? Maradjon ott, ahol van. Mit akar a békáktól? Mi a fenét akartam volna? Hát bemutatkozni, hogy én Leslie L. Lawrence vagyok. Hát ti békák? Aztán kezet fogtam volna sorban valamennyivel. Egyáltalán nem vette alapot. Lehet, hogy meg se értette, amit mondtam. Hol van Helga? Hirtelen az a gyanú támad, hogy sült bolonddal van dolgom, csak ne lenne ott az a fegyver a kezében. Ki az a Helga? Kérdeztem lassan. Egyedül vagyok, amint látja. Ha leereszthetném a karom, maradjon úgy, ahogy van. Ha nem akarja, hogy magába durran csak. Errefelé nem bánnak kesztyűs kézzel a maga fajtájúakkal. Megrugdosta a hálómat, a zseblámpámat, a hátizsákomat, aztán elégedetlenül fölmordult. Azt kérdeztem, hol van Helga? Nincs szerencsém ismerni a hölgyet. Ne szórakozzon, ember! Adok magának egy utolsó lehetőséget, azután vége a dalnak. Pontosan tudtam, mire gondol. Nyugodt volt a hangja, de azért, mintha egy icipici félelem is remegett volna benne. És ez volt az, ami igazán aggodalommal töltött el. Nem szeretem, ha fiatal legények csőre töltött vadászpuskával hadonásznak az orrom előtt, és ráadásul még nem is biztosak a dolgukban. Úgy gondoltam, ideje véget vetni a nagy jelenetnek. A karom nem mertem ugyan leereszteni, de megkeményítettem a hangom. Ide figyeljen, barátom, akárminek is hívják. Elegem volt ebből az ostobaságból. Tudja, hogy másfél kilométernyire innen a Rozmár Hotelban éppen egy tudományos konferencia foglalkozik, többek között a Christian Sandy mocsár életével? Hát, hallottam valamit, motyogta bizonytalanul. Ha megengedi, hogy leeresszem a kezem, kiveszem a zsebemből az igazolványomat, és megmutatom. Angol tudós vagyok, egy londoni egyetem tanára. Ebben a pillanatban bekövetkezett, amire legrosszabb álmomban sem számítottam. A puska eldördült. Sárga láng csapott ki a csövéből, fehéres füsttel keveredve. A bagoly rémülten felhúgott a fejem fölött, és gyors száncsapásokkal eltűnt a lombok között. Nem is tudom, hányadik érzékemnek engedelmeskedve, orral előre bedobtam magam egy szúrós bokor ágai közé. Hallottam, hogy a sörétek udvariasan kopogtatnak a fák törzsét, beletépnek a bokrok leveleibe. A legény hangja elvékonyodott a rémülettől. Másszon elő, ember, mert odalövök. Lelapultam, amennyire csak tudtam. Vártam, hogy a hold eltűnjön a felhők között. A békák elcsendesedtek, mintha tudták volna, miről van szó. Ne kérdezzék, mi mindenbe tenyereltem bele négykézlábas gyalogtúrám során, és bár életemben sok-sok erdőt bejártam Szibériától az indiai dzsungelekig, eskü alatt vallhatom, hogy valamennyi között legszúrósabb a norvég erdők ajnövényzete, főleg így nyár vége felé. A legutolsó, amiben beletenyereltem, alig hanem egy sündisznó volt. Eredj a fenébe, lögtem egy jót rajta. A végén még agyonnyomlak, és kiderül, hogy te is védett vagy. Óvatosan kiemelkedtem az ágak közül, és a puskás fickó felé lestem. Szerencsére éppen az ellenkező irányba nézett, vállához szorította a fegyverét, és pontosan arra a bokorra fogta, amely mögül másodpercekkel ezelőtt másztam ki. Jöjjön elő, mert lövök, csuklott el a hangja a felindulástól. Háromig számolok, ha nem bújik elő. Egy, kettő, három. Fegyverdörrelt, és a bokor fele eltűnt a helyéről. Behuntam a szemem, és éreztem, hogy a homlokomról leszivárgó verejték úgy marja, mintha sósav cseppent volna belé. Igyekeztem csendben zajtalanul járni, ahogy Indiában tanultam. Kihasználtam az árnyékokat, és a páfrányok nyújtott a menedéket. Fél percbe sem tellett, és egészen közel léptem hozzá a háta mögött. Odaszorítottam az arcom egy fatörzshöz, és megpróbáltam visszaemlékezni rá, hogyan is tanított Rajkumar Singh. Csak az árnyékba, Leslie Sahib, hallottam a felhők mögül a hangját. Árnyékba, mint a kígyó. Aztán csalt ki a fickót a fényre, és amikor elvakítja a szemét, es neki. Lehajoltam, fölemeltem egy faágat, és kikukucskáltam a fatörzs mögül. Nem láthattam az arcát, de biztos voltam benne, hogy ráfagyott a rémület. Kinéztem magamnak egy megfelelőnek látszó, fényben úszó bokrot, és célba vettem az ággal. A bokor hajladozott, mintha élő ember bujkálna mögötte. A békák vágyakozó brekegésbe kezdtek, és a fegyver ismét felugatott. A sörétek elvittek néhány ágat, felverték a tavai avart, földcsomókat vetettek a mocsárba. Szájam elé szorítottam a kezem, és jajgatni kezdtem, mintha eltalált volna. Jaj, segítség, meghalok! Hördültem még néhányat, aztán elhallgattam. A legény meggondolatlanul kiugrott az árnyékból, és előre tartott puskával bevetette magát a bokrok ágai közé. Most már nem kellett tartanom tőle, hogy eltalál, hiszen mindkét patront kilőtte a csőből. Mindazonáltal kellő óvatossággal ugrottam át a holdvilágos téren, és úgy vetettem rá magam, mint majom a lehullott banánra. Felvisított, amikor észrevett, hogy becsapták. Előbb a zsebe felé kapott, hogy újabb töltényeket kotorjon elő, de hamar belátta, hogy elkésett vele. Annál inkább, mivel ekkor már a puska csövét markoltam, és megpróbáltam kitépni a kezéből. A félelem és a csalódottság megsokszorozták az erejét. Bár normális körülmények között alig, ha nem gyerekjáték lett volna elkapnom és kicsavarnom, mint egy citromot, itt a bokrok között nehezebben ment a dolog. Ekkor taktikát változtattam. Magam felé rántottam a csövet, és amikor kétségbe esett düvel visszafelé húzta, eleresztettem. Öröm volt látni, hogy hanyatt esett. Kiköptem a számból néhány beletévet kósza levelet, és a fickó mellett termettem. Megvártam, amíg föltápászkodik, aztán akkora pofont adtam neki, hogy a saját fülem is belecsendült. Megpördült, nyögött egy óriásit, és eltűnt a páfrányok között. Az orrom megtelt a vadzsája kellemes illatával. Hatalmas csobbanást hallottam, ami lehetett a békák nesze is, de azt is jelezhette, hogy támadó bemenekült a mocsárba. Háti zsámkomhoz vánszorogtam, és remegő kezekkel kikotortam 38-asomat. A mellem járt, mint egy öreg fújtató, és fájdalmas szorítást éreztem a szívem táján. Tüsszentettem néhány óriásit, és amikor úgy gondoltam, kibírnék még egy támadást, elindultam, hogy megkeressem a fickót. Néhány lépést kellett csak tennem, hogy rátaláljak. Egy terebélyes, ágas-bogas bokor alatt feküdt, fejét a fűbe fúrta. Amikor meghallotta lépteim neszét, legnagyobb csodálatomra gyorsan fölállt. Halkan följaldult, és a füléhez kapott. Széthajtottam az ágakat, de a puskát nem láttam sehol. Biztonság kedvéért lehajoltam, hogy megkeressem. El szerettem volna kerülni, hogy a korábbihoz hasonló csapdába essek. Sajnos, amíg a fegyvert kerestem, lövöldöző kedvű barátom meglépett előlem. A hold békésen vigyorgott felettem, csak a békák hallgattak, mintha megrémítette volna őket valami. Éppen arra gondoltam, hogy megkeressem a zseblámpámat, és rájuk villantom, amikor egy szörnyű sikoltást hallottam. Fiatal férfi sikolya volt, és éppen úgy hangzott, mintha kést szúrtak volna belé. Második fejezet. Kibiztosítottam a revolvert, és megpróbáltam meghatározni a hang irányát. Nem sok fantázia kellett hozzá, hogy kitaláljam, akárki ordít is, csak a mocsárban lehet. Olyasféle volt a hangja, mintha telemet volna a szája iszappal, és az ordítással megpróbálná kiöklendezni. Kibotorkáltam az ingovány partjára. Néhány másodpercnyi hasztalan erőködés után foszladozni kezdett előttem az éjszaka. 20-30 lépésnyire tőlem vadul hullámzott az iszapos víz, mintha a Loch Ness-i szörny próbált volna kimászni a békalencsék alól. Hé, ordítottam a tintaszerű hullámokra. Hol a fenében van? Alig, hogy elhalt ajkamon a kiáltás, mintha egy fejet láttam volna felbukkanni a közelemben. Zsebre vágtam a pisztolyomat, és óvatosan a mocsár szélére lépkedtem. Megtámasztottam a lábam a szilárd part oldalban, és kinyújtottam a kezem, hogy segítségére siethessek. A gömbölyű valami azonban, amit támadom fejének hittem, villámgyorsan eltűnt a víz alatt. Gyorsan visszakaptam a lábam, és bénultan figyeltem, hogy örvényleni kezd a mocsár, és egy fekete iszaptól csepegő alak emelkedik fel az orrom előtt. Ide figyelje, jó ember, szólítottam meg a lehető legegyszerűbb angolsággal. Mire való ez az ostobaság? Világosan megmondtam, hogy nem ismerek semmiféle Helgát. Biológus vagyok. Gondolom, tudja, hol a rozmár szálló. Ott hagyjuk a konferenciánkat. Ha nem hiszi, jöjjön velem, oda viszem magát. Még beszéltem, de már észrevettem, hogy valami nem stimmel. Mintha az én emberem alacsonyabb és vékonyabb lett volna, mintha az árnyék, aki ott állt néhány lépésnyire tőlem, megmoccant, felemelte a fejét és felmordult. Vad, kegyetlen morgással, mint a támadásra kész farkas kutya. Villámgyors mozdulattal a zsebemhez kaptam. A hold ebben a pillanatban robbant ki a felhőkazal mögül, és ezüstös fénnyel öntötte el az ingovány partját. A férfi felnevetett, enyhén eszelős vadnevetéssel, én meg csak álltam földbe gyökerezett lábbal, mintha nem is én látnám, amit látok, mintha kényelmes, jól fűtött moziban ülnék, és egy horrorfilm jelenetei peregnének a szemem előtt. A zömök erőteljes testalkatú férfi arcát fekete iszap borította, kisé hajlottan állt, mintha támadástól tartana. Lassan, óvatosan kihúztam a stukkert, és célba vettem. Állj, ki maga? Ekkor ismét felnevetett. Mintha nem is emberből, hanem állatból jött volna a hang. Nevetése vinnyogással és kapfogó morgással keveredett. Tegye fel a kezét, mert szörny alak fölemelte a karját, de nem azért, hogy engedelmeskedjék. Fölemelte és megmarkolta a kötél végét, amely a nyaka köré hurkolódott. Fölnézett az égre, mintha ő is oda kívánkozna, aztán még egyszer felén billantotta a szemét. Nem akarok dicsekedni, de van valamelyes gyakorlatom a szembillanásokból való olvasásban. Ez a villanás kifejezetten fenyegető volt, mintha azt üzente volna, hogy a következő alkalommal nem úszod meg ennyivel. Újra csak rá akartam kiáltani, de mire felocsúttam, már nem volt kire. A földön túli jelenség laza mozdulattal bevetette magát a mocsár békalencsés vizébe, és eltűnt a szemem elől. Harmadik fejezet. Leültem egy bokor aljába, és megnyomkodtam a szemem. A vadászpuska lábamnál hevert gazdátlanul. Felvettem, ellenőriztem, hogy nincs-e benne töltény, azután felálltam, és elgondolkodva fölakasztottam egy faágra. Véletlenül lettem volna a tanúja valaminek, amit nem lett volna szabad meglátnom. Ki az ördög ez a lövöldöző fickó, és kicsoda Helga, aki miatt majdnem átküldött a más világra, és ez a szörnyeteg a mocsárban? Mivel egyetlen kérdésre sem tudtam válaszolni, gyávábbi kéne massukt, hogy amilyen gyorsan csak lehet, húzzam el a csíkot. Szedjem össze a cuccomat, és fejezzem be ezt az éjszakai békalest. Szerencsére megszólalt a bátrabbik énem is, ez viszont arra bíztatott, hogy menjek vissza az ingovány partjára. Annál is inkább, mert alig 20 lépésnyire vagyok tőle, hát ha valakinek szüksége van rám. A fiatal férfi, aki megpróbált kinyírni röviddel eltűnése után, felsikoltott. Mégpedig olyan sikollyal, ahogyan csak azok tudnak sikoltani, akiknek egy éles penge ott kószál a torkuk környékén. Mit már annyiszor életemben, most is a bátrabbik énemre hallgattam. Kezembe vettem a 38-ast, és kiosontam az ingovány partjára. Fától fáig lopakodtam, mintha legalábbis egy nága őserdőben lettem volna, és a fejvadászokat próbáltam volna becserkészni. Áttettem a stukkert a bal kezembe, jobb kezembe szorítottam a lámpát, és megpróbáltam bevilágítani a part mellett fodrozódó hullámokat.